153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és végtelen öröm számomra, hogy köszönthetem a stúdióban Fehér Pétert. Szervusz, köszöntelek.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
A Doni elesettek napjára emlékeztünk néhány hete, és ennek kapcsán felhívtál engem, Péter, hogy személyes emlékeid vannak erről a dologról, hiszen édesapád érintett volt a Doni csatában, a Doni áttörésben, és az utána a következő dolgokban is szívesen mesélnél erről, és én nagyon örültem ennek a hívásnak, és ezt most megejtjük. És most erről a helyről is mondanám, hogy bárki, akinek akár Kiskunhalason környékén van a családjában személyes történet emlék, nagyon szívesen várjuk egy hasonló dologra, mert hogy miért fontos ez nagyon, talán mielőtt nekifogunk az egész beszélgetésnek.
Nem szabad elfelejteni a múltat, mert múltunkban van a jövő.
És tanulni kell a múltból, tehát nyilván nem szabad a rabságában lenni, de hogy azokat a hibákat, amiket annak idején elkövettünk, soha többé nem szabad elkövetni. Én most nem régen fejeztem be egy auschwitzi túlélőnek a visszaemlékezéseit, és olyan borzalmak történtek benne, amiket felidézni gondolatban is fáj, és azt gondolom, hogy ezeket azért kell tudnunk, hogy soha többé. Soha. Még hasonló se történjen, és azt gondolom a Doni csata, a Doni áttörés is egy ilyen borzasztóan mélypontja tulajdonképpen a történetünknek. Édesapádról van szó.
Igen.
Hol szolgált ő, hogy került a Doni csatába?
Hát a Kiskunhalasi kerékpáros zászlajnak volt a katonája, és hát úgy került ki a Don kanyarba. Mindig a Pripyat mocsarakat említette, én próbáltam térképen megtalálni ezt a helyet, nem tudtam. Pripyat mocsarak azok vannak, de az Ukrajnában van, tehát nem ott van. Végül is ott volt az áttörésnél a lövészárokba, sokad magával, ő nem halt ott meg, nem kapott sérülést, de fogságba került. Bár érdekes dolgot mondott el erről a dologról, mert amikor a oroszok, mert mindig oroszokat mondott, soha nem szovjetet, mert ez így ragadt meg az emberek emlékezetébe, irdatlan zárótüzet csináltak az áttörés előtt, órákig ment az ágyúzás és a katyusák, amik ugye a rakéta sorozatvetőt hívták katyusának, azoknak a víjogása szinte őrületbe kergette őket, és elmondta, hogy abba a lövészárok szakaszba, ahol ő volt, abba a szakaszba, ott egy katona egyszerűen, mikor a vége volt a zárótűznek, fehér hajjal látták, viszont olyan irdatlan nagy lelki terror volt ez a zárótűz.
Én azt gondolom, hogy a mai generáció és a fiataljaink el sem tudja képzelni, hogy mi volt az, amiben belehajszolták a nagyhatalmak vezetők, ezeket a fiatal embereket. Én abszolút el tudom képzelni, tehát, hogy az ijedelem az nagyon-nagyon komoly dolgokat tud művelni, és ez a fehér haj effektus, ez jól mutatja, hogy körülbelül is, nem tudjuk elképzelni, hogy mit éltek át, de körülbelül. Édesapád egyébként sokat mesélt erről neked, nektek?
Persze, sokat mesélt, mert hát ki kellett ezt azt hiszem mesélni neki, mert nem kis trauma volt az, ad egy, amíg odáig jutottak kerékpárral, akkor tud megszabadulni bizonyos stigmáktól, hogyha azt ki tudja beszélni, és nem önmarcangolás, mert akkor önmagát pusztítja el, hogyha nincs lehetősége. Hát mi azért gyerekek idézőjel tátott szájjal hallgattuk ezeket a történeteket, természetesen minden el tudtuk fogadni, mert élő ember mondta el ezeket a dolgokat.
Hiteles ember, hiszen édesapátokról volt szó. Te hány éves voltál, amikor ő hazakerült végül?
Nem, én később születtem.
Te később születtél?
Én 3 évvel később születtem, mint ő hazakerült. Tehát.
Ugye nagyon sok ember fejében a Doni vonulás kapcsán ilyesmi él, hogy papírtalpú cipőkben, stb. Hát akkor ő egy kicsivel talán jobb volt, hiszen kerékpáron ment, nem pedig gyalog.
Nem gyalog ment.
A téli hidegbe. Na, nem szakítalak félbe, szóval mit mesélt?
Tehát tulajdonképpen az az igazság, hogy az ottani létről is beszélt, meg hogy Erdélybe is mentek kerékpárral, meg sokfelé, de ezek nem ragadták meg engem a gyereknek a képzelő erejét, hogy ez mai napig is megmaradjon, mert hát ezért ez lassan 6 évtizede, hogy ezeket elmondta, és az nagy idő, és az ember szerencsére tud felejteni.
Hát igen, a felejtés az egy nagy áldás, futva és felejtve a Bibliában is benne van. De most egy picit mégis emlékezni fogunk. Ugye kerékpáros alakulatnál szolgált édesapád, és mondtad, hogy erről mesél mesélte legtöbbet nektek, és arról is, hogy muszáj volt neki erről mesélni, mert talán akkor könnyebben megszabadult attól a lelki tehertől. Egyébként én azt gondolom, hogy történetek sokassága van arról, hogy hányan lett mentálisan nagyon sérültek egy ilyen katonai szolgálat után, mert hogy nagyon sokan nem tudtak erről beszélni, dadogva tértek vissza, mentálisan soha nem gyógyultak meg, tehát, hogy olyan poklokat élhettek át, hogy valamilyen szempontból szerencsés volt édesapád, hogy nem magába folytotta, hanem valami módon azért ezt kiadta magából, vagy elmesélte.
Hát azért ennyi év után most már nyugodtan kijelentettem, ő már ugyan nem él, hogy valószínű, hogy neki is volt sérülése, mert ez nem, és ez a viselkedésében nyilvánult meg, amiről most ne beszéljünk, mert ez egy privát dolog.
Így van, halottakról vagy jót, vagy semmit. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt nem is nagyon lehet egészségesen túlélni, mármint mentálisan, még hogyha olyan szerencsés valaki, hogy fizikailag túléli, mert hogy az is nagy dolog. Erről fogunk mesélni, erről fog nekünk mesélni Fehér Péter édesapja emlékei kapcsán, a Doni csata, illetve az onnan való hazatérésről, hiszen az egy nagyon-nagyon különleges történet, hogy hogyan is tudott édesapja hazatérni a fogságból. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk Fehér Péterrel a visszaemlékezést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, visszaemlékezést. Fehér Péter a vendégem, akinek édesapja a Doni csatában, Donkanyarban ott volt, és onnan, hát nem árulom el, hogy hogy jutott haza, mert tulajdonképpen te fogsz erről nekünk mesélni.
Hát igen, de tehát tulajdonképpen valahol ott hagytuk abba, hogy a záró tűz után megindult az ármada, és mentek, ő géppuskás volt, és lőtték az embereket, lőtték, embermagassági hulla volt, és azok csak jöttek, míg el nem fogyott a muníció, és hát utána persze fogságba estek, apám is, arról nem beszélt, hogy hol volt fogságba, a lényeg az, hogy az egésznek az, hogy ő megszökött a fogságból, és elindult haza. Azt se tudom, hogy a front előtt, fönt, mögött, mert ez már én nekem kiesett az agyamból, pedig biztos elmondta. Ami a legérdekesebb pozitívum volt, ahogy jött, egy dinnyeföld mellett mindig nappal pihent, éjszaka ment, ott pihent meg, és közben megbombázták ezt a dinnyeföldet repülők, és ő légnyomást kapott. És ami az érdekes, és az bennem is megragadt, hogy arra eszmélt magához, hogy egy nő ápolgatja, egy orosz nő, valószínű, hogy orosz. Milyen érdekesek ezek a nők? Egy orosz nő, egy vidéki létben élőnek benne van a zsigereibe azt, hogy itt van egy sérült ember. Ez a sérült ember ugyan az ellenségnek a katonája, de nem ezzel foglalkozik, hanem ezt az embert meg kell menteni. Tehát ez a vidéki sötétségben élő ember, aki a természet törvényeit keményen tudja alkalmazni, alkalmazza is.
Ez egy fantasztikus történet egyébként, mielőtt folytatod, valóban így van, hogy ebben az egészben az a legszörnyűbb, hogy az emberségét vesztik el az emberek ilyenkor, hogy akkor nem az ellenséget látjuk egymásban, vagyis, hogy az ellenséget látjuk egymásban, nem pedig az embertársat, és ez a nő, ez az orosz nő, aki véletőleg azért az életével játszott, tehát egy szökevény katonát gyógyítani, ápolni, tehát azért el sem tudjuk képzelni, hogy milyen veszélynek tette ki magát, hogy a természet az ő értékrendje szerinti parancsot végrehajtsa, hogy ha van itt egy sérült, akkor nem feldobom, föladom, bármennyire az életemmel játszok, hanem segítek. Azért ez hihetetlen, szinte bibliai történet, mint a samáriai asszony.
Persze azért ez hozzátartozik, hogy lehet, hogy ennek a nőnek a hozzátartozóját a magyar katonák lőhették le, az is benne van.
Még pláne.
De ez az ember, ez nem gondolkodott ezen, hanem csak egy célja volt az, hogy itt van egy sérült ember, aki ápolásra szorul, majd utána, amikor fölgyógyult, útjára bocsájtotta. Mert ez egy lényeges dolog, hogy útjára bocsájtotta. Tehát nem öncélból, hogy van itt egy férfi, most ez sületlen dolog lehet, amit mondok, hogy ezt most én megmentettem, akkor ez most...
Ez enyém, nekem dolgozzon.
Igen, az én párom legyen, vagy bármi. Nem ez volt, hanem minden különösebb nélkül elengedte. És hát szerencsésen haza is érkezett.
Mi történt azután, hiszen még a háború zajlott?
Hát ez nagyon érdekes dolog. A családnak a rokonsága az Kiskunhalas, Móriczgát, Tázlár, Soltvadkert, hát Soltvadkert az később jött, térségben élt előtte is, anyai ágon, mert apai ágon az egy másik dolog. Tázláron lakott az édesanyjának a testvére, tehát a nagynénje Tanyán kint, és oda ment be, de ők féltek, hogy véletlen önálluk keresik, és volt szomszéd, úgy hívták őket, hogy Jeszenszkijék, akik szintén távolabbi rokonok voltak, és akkor ő egy telet egy szárkukba töltötte el, amikor este bement enni, meg mosakodni, meg minden, és utána vissza ki sipírt a szárkukba, és egy telet itt ebbe a szárkukba töltötte el, és szerencsére nem találták meg, nem dobta föl senki. Itt megint jön a paraszti lét, a tanyasi ember léte, ahol nem a tömeg van, hanem a segítség akarás van mindig jelen, és ez ma is megfigyelhető a tanyasi létben, az ős tanyasi létben, hogy a szomszéd az nagy érték, és az ember is nagy érték, aki engem nem zavar, nem papapucsba jár fejem fölött.
Nem bánt, azt nem bánt. Védem.
Ha segítségre van szükségem, akkor is jön, amikor nem hívom, hanem amikor látja, hogy segítségre van szüksége.
Jaj, annyira szép értékek ezek, amikről beszélünk, és valóban, ahogy említetted, hogy az orosz nő segített a magyar katonának, aki elvileg ellenség volt. Most igaz, hogy itt rokonság, távoli rokonság, de itt is veszélyes volt. Tehát, hogy ez is azért egy fantasztikus dolog, hogy vigyáztak rá, fölvállalták a veszélyt, és azért úgy hirtelen megfordult a fejembe, ugye most tél van, ahogy beszélgetünk, és a kutyát is beeresztjük éjszaka, mert olyan hideg van, hogy azért egy szárkúban nem egy leányálom egy telet eltölteni éjszakánként, meg nappal sem.
Na most az életért az ember sok mindenre képes. Azért egyezünk meg, hogy a sarkörökön is, és azokon túl is élnek emberek. Tehát nem csak itt nálunk, a trópuson is, ott is, tehát a hideget is el kell tudni viselni az életünkért. Hát ő ott berendezkedett, de hát tüzelni meg, mit tudom én, nem lehetett. Tehát szárkúp alatt építette ki magának a bunkert tulajdonképpen, amiben volt.
Egyébként nekem most, hogy mesélsz, ezekről eszembe jutott egy mexikói mondás, amely szerint ne adja az Isten megélnünk azt a rosszat, amit még el tudunk viselni. Rémisztően hangzik ez a mondás, hogy mi mindent képes az ember átélni, túlélni. Péter, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és hogy megosztottad velünk mindezt. Nagyon remélem, hogy a visszaemlékezést segíti, és segít abban, hogy egymást elfogadjuk, és mindig a békesség útját keressük, és ne kelljen még egyszer olyan helyzetbe kerülni, mint a katonák kerültek annak idején a háborúkban, hogy alkohol és mindenféle stimuláló szereket kellett használniuk, hogy képesek legyenek egymást rakásra lőni, olyan embereket, akik nem bántották őket soha. Nagyon köszönöm ezt a visszaemlékezést. Köszönjük, hogy édesapád ilyen kitartó volt, és hogy ezt el tudtad nekünk mesélni, és hogy voltak segítői, akik ahhoz jutották, hogy például te megszülethess.
Igen, hát ez nem csak én, hanem gyermekem is farkas, és az az isteni ajándék.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és megosztottad velünk mindezt.
Viszont hallásra.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha lemaradtak a beszélgetés és visszaemlékezés elejéről, föltétlen hallgassák meg adásunkat, akár ismétlésben, akár hangalbumunkból, hiszen a Doni emlék, a Doni áttöréssel kapcsolatban hallhattuk Fehér Péter visszaemlékezését édesapjára. Maradjanak velünk, a Tehetik Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.